A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a világtalálkozós énekeskönyv 455. dicséretének első versét, Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalma. Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a Heidelbergi K.T. soron következő 81. 82. kérdését és feleletét.
Kiknek szereztetett az úrvacsora? Azoknak, akik utálják magukat bűneik miatt, mégis bíznak abban, hogy azok megbocsáttatnak Krisztusért, és hogy még a megmaradt gyarlóságaikat is elfedezi az ő szenvedése és halála. Akik kívánják is, hogy tovább erősbödjenek a hitben, és jobbakká legyenek életükben. De a képmutatók, és akik nem térnek tiszta szívvel az Istenhez, azok ítéletet esznek és isznak maguknak. Oda bocsáthatók-e ehhez az úrvacsorához azok, akik felfogásukkal és életükkel hitetleneknek és istenteleneknek bizonyulnak? Nem, mert az megszentségtelenítené Isten szövetségét, és felgerjesztené az ő haragját az egész gyülekezetre. Azért kötelessége a keresztjén egyháznak, hogy az ilyeneket Krisztus és az apostolok rendelete szerint a mennyország kulcsaival mindaddig kizárja, amíg be nem bizonyítják életük megjobbulását.
A 255. dicséretünk első, második, harmadik, valamint hetedik és nyolcadik versét énekeljük. A 255. dicséret első verse így kezdődik, mely igen jó az Úristent dicsérni. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a Zsoltárok könyvének 104. részében olvassuk.
104. Zsoltár. Áldjad lelkem az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy! Fenségbe és méltóságba öltöztél. Világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget. Palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává, szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz. de dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok közt énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál. A kenyér pedig erősíti az ember szívét. Jól laknak az Úr fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik. A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja. Az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek. Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek. Ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké. Örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek. Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves ő előtte fohászkodásom. Én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat. Dicsérjétek az Urat. Gyertek testvéreim, válaszul. Dicsérjük tovább Istent imádságban. Urunk, édesatyánk, téged dicsér teljes szívünk. Dicsérünk téged, hiszen jók a te végzéseid, még ha néha eleinte nem így látjuk is. Tökéletes a te terved, még a megromlott világgal is. Édesatyánk, köszönjük teremtett világodat, hogy adtad életterünkül. Köszönjük csodás teremtményeidet. Hálát adunk neked, hogy nem csak a völgyekben fakasztasz forrásokat, hogy folydogáljanak a hegyek között, hanem te fakasztasz hálát a bűnös emberi szívünkben is, hogy a hálaadás kísérje végig életünket a nehézség hegyei között is. Atyám, bocsásd meg nekünk, ha nem mindig látjuk ezt így, ha elapad ez a forrás az életünkben. Bocsásd meg, ha a bűn, az engedetlenségünk, a saját makacságunk nem engedi szüntelenül így látni az életünket. Köszönjük, ha már megnyitottad a szemeinket és szívünket. Ha még nem, kérünk a te munkádért ebben is, könyörülj rajtunk. Kérlek, add, hogy alázattal álljunk meg előtted, hogyha valami újat akarsz mondani nekünk, ne legyen gát a kemény szívünk, megkövessük látásmódunk. Törjed össze balga szívünk bálványait. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Szabadságot adj nekem és tiszta szívet. Vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Kérlek, Uram, lelkedért, hogy legyen jelen itt és most, hogy felszabaduljunk. Kérlek, Uram, a hétköznapokban is a te ígédért és lelkedért, hogy ezek útmutatása legyen a mécses a lábaink előtt. Add, Uram, hogy mi is eljussunk oda lélekben, ahova a zsoltáros. hogy éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Köszönjük, édesatyánk, hogy ígéred jelenlétedet. Hallgass meg szent fiadért, kérünk. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a 25. zsoltár 8. és 11. verséből hirdetem nektek. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Amen. Isten igéjére készülve a megkezdett énekünket, a világtalálkozós énekeskönyv 455. dicséretének 2. versét énekeljük. Nagy vagy te, Isten! Istennek az a szent igéje, melynek alapján szent lelke segítségét kérve az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a 104. zsoltárban. Ennek a zsoltárnak a mondani valóját néhány versben foglalom össze, a 24., 13., 23., 31., valamint a 14. és 15. versekben. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet. Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Amen. Kedves testvérek, a tanítás évében vagyunk, és a 104. zsoltár, amely most soron következik, arra tanít, hogy hogyan kell dicsérnünk a teremtő és megtartó Istent. Ugyanis ezt is tanulni kell. Hiszen az iskolában is, sőt, még inkább, hogyha valaki szavaló művésznek készül, akkor nem csak a verset kell megtanulni, hanem a versmondás fortéjait is, a hangsúlyozást, azt, hogy hol kell szünetet tartani, hol kell hangosabban vagy halkabban beszélni. Tehát nem csak a verset kell tudni, hogyha szavalni akarunk, hanem a versmondás fortéjait is. És ugyanígy nem csak Istenről kell tanulnunk, mint teremtőről és megtartóról, hanem arról is, hogy hogyan kell őt dicsérni és magasztalni, mint teremtő és megtartó Istent. Erre tanít bennünket ez a 104. zsoltár, tanulmányozzuk tehát ezt a zsoltárt most. Az első, ami a zsoltárban elénk van adva, a teremtő dicsérete. A 24. verset választottam ki, de tulajdonképpen nagyon-nagyon sok vers közül bármelyiket választhattam volna. Mi nagy alkotásainak száma, Uram, valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Tehát ezzel a verssel csak összefoglaltam mindazt, amit a zsoltár elmond a teremtő Istenről. És hogyha sorban olvassuk elejétől kezdve a verseket, akkor azt látjuk, hogy a kezdetek leírása van előttünk költői módon, ahogyan Isten világosságot teremtett, ahogyan az égboltozatot megteremtette, ahogyan a szárazföldet és a vizeket elválasztotta egymástól, majd később egy második csoportban következik a hold és a nap, a tenger és a szárazföldi lények teremtése, a növényektől az állatokig, az egész teremtés folyamata itt áll előttünk a Zsoltárban. De az a jó, hogy a Zsoltár itt nem áll meg. Nem csak azért a teremtő munkájáért dicséri Istent, ami ott a kezdetek kezdetén az Isten teremtő, csodálatos munkájában megnyilvánult, hanem a folyamatos teremtést is dicséri a Zsoltáros. Így olvassuk a 30. versben, ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Kedves testvérek, ez az igevers, ez nem az evolúcióról szól, hogy új teremtmények keletkeznek, hanem arról, hogy az élőlények elpusztulnak, de mindig van folytatás. Mindig van újabb és újabb nemzedék állatoknál, embernél. Isten folyamatosan teremti a lényeket ebben a világban. Nem csak a kezdeteknél végzett az Úr teremtő munkát, hanem azóta is folyamatosan. És kedves testvérek, ez nagy vigasztalás. Mert hogyha tudjuk, hogy nem csak Ádámot és Évát teremtette Isten, hanem bennünket is személy szerint, úgy, ahogyan ez a Bibliában olyan sok helyen előttünk áll, akkor már nem fogunk lázadozni az ellen, hogy hogyan nézünk ki, nem fogunk lázadozni az ellen, hogy miért éppen ebben a hazában születtünk, akkor nem fogunk lázadozni azok ellen, a körülmények ellen, amelyek eleve körülvesznek bennünket, akkor megelégedettek leszünk családunkkal, környezetünkkel, és akkor helyén lesz az életünk ilyen szempontból. Olyan sokan vannak, különösen lányok, de fiúk is, ugye a kamaszkor tájékán, amikor semmivel nincsenek megelégedve, különösképpen is nincsenek megelégedve önmagukkal, hogy miért ilyen a szemem, miért ilyen az orrom, a fülem, de hogyha tudjuk azt, hogy Isten teremtő munkája mindig tökéletes, hogy amit teremt Isten, az jó. Itt most persze nem arra gondolok, hiszen az ember a bűneset következtében megromlott, és ez az egész világ is. De mégis, ami Isten teremtő munkája, az jó. És jó a mi életünkben is. Amilyenek vagyunk, amilyen körülmények közé Isten teremtett bennünket, az jó. Még akkor is, hogyha sokszor nem annak tűnik. De ott van az ígéret Pál apostolnál, akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. A Zsoltárban nincs külön kiemelve az ember teremtése, de a gondolati háttérben mindig szerepel, hiszen az emberért teremtette Isten ezt az egész világot. Ez különösképpen is a 19. versben érhető tetten, te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket. De különben már Mózes első könyvében, a teremtés történetében is le van írva, hogy a napot és a holdat azért teremtette Isten, hogy jelezze a napokat, az ünnepeket. Az emberért teremtette Isten ezt a világot. És amikor olvasunk Isten teremtő munkájáról, akkor azt látjuk ebben a Zsoltárban, hogy a Zsoltáros Istent költői módon magasztalja az egész teremtésért. Áldjad lelkem az Urat, Uram Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Így magasztalja Istent a Zsoltáros, és a további versekben is ilyeneket olvasunk, de nem akarom az egész Zsoltárt ismét felolvasni. A második, amiről szólnunk kell, az a gondviselő dicsérete. Ezen belül is először azért dicsérjük őt, mert ő a világ megtartója. A 13. vers így szól erről, megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásai gyümölcsével jól tartod a földet. Megint egy kiragadott vers, de a Zsoltár sokoldalúan részletezi mindezt. Ahogyan beszél arról a Zsoltáros, hogy források fakadnak a völgyekben, amelyek megitatják a mezei vadakat, az égi madarak laknak fölöttünk, sűrű lombok között énekelnek, vagy ahogyan később is, hogy ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek, ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Isten nélkül ez az egész világ szétbomlana. Fenn kell tartania a világot. Azok a működő erők, amelyeket leír a fizika, a gravitáció, az elektromos vonzás, taszítás, a magerők, és így tovább mind Isten ereje és gondviselő, fenntartó munkájából következnek. És kedves testvérek, nagy vigasztalás ez az aggodalmaskodás ellen. Mert ha nem aggodalmaskodunk, akkor ezzel dicsőítjük Istent. A világ fenntartása, kedves testvérek, nem a mi feladatunk. Sőt, a saját életünk fenntartása sem a mi feladatunk, de ez persze, ez az utóbbi mondat csak bizonyos mértékig érvényes. És ezért is emeltem ki külön, hogy Isten, mint gondviselő úr, nem csak a világ megtartója, hanem ő az ember gondviselője is. A 23. versben így olvassuk, az ember munkába indul és dolgozik egészen estig. Ez az embernek az Isten képűsége. Mi sokszor arra gondolunk, hogy az értelem, a felelősség, a szeretet és az igazság megismerése, az uralkodásnak a képessége, ezek azok a dolgok, amelyek az embert Isten képűvé teszik. Tudjuk, hogy ez az Isten kép a bűnesetben összetört, de elemei mégis megmaradtak. De az Isten képűségünkhöz még egy nagyon fontos dolog hozzátartozik, ez pedig a munka. Jézus mondja az ő mennyei atyáról, az én atyám mindez idáig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért Istennek az emberrel kapcsolatos gondviselő munkája az ember tevékenységét is felöleli. Az emberrel kapcsolatos gondviselő munkájában az ember tevékenysége is, hogy így mondjam, bele van kalkulálva. Ha megtettük azt, amit Isten ránk bízott, akkor nem kell egy csöppet sem aggodalmaskodnunk, hiszen ő a gondviselő. De azért nem nélkülünk akar rólunk gondot viselni. A felelősség teljes munka az, ami a Zsoltárban is előttünk áll, Isten gondviselő munkájába ötvözve. Olyan ez, kedves testvérek, mint a gyermeknek az élete. Egy gyermeknek is, amikor iskolába jár, meg kell csinálni a házi feladatait. De a ruházatról, az élelmezéséről nem neki kell gondoskodnia. Megvannak a maga feladatai, amiket neki kell megtennie. És megvan az, amit a gondviselő szülő pár megad neki. És ugyanígy az embernek is. Megvan az, amit Isten ránk bíz. Az a munka, amit ránk bíz. De hogyha ő nem gondoskodna rólunk, mi semmit sem tudnánk elérni. Hiszen gondoljunk bele abba, hogy a munkaerőnk, az értelmünk, mindaz, amivel munkát tudunk végezni, vajon tőlünk van? Vajon a mi saját szerzeményünk? Hát ezek is Isten ajándékai. Különösképpen, hogyha valaki beteg lesz, ha elesett állapotba kerül, akkor látja meg talán leginkább, hogy mennyire Istenre van utalva minden lélegzetvételnél. És hogyan dicsőíthetjük a gondviselő Istent tehát mi emberek? Hiszen a lények a létezésükkel dicsérik Istent. Erről is sokat ír a Biblia. De mi hogyan dicsőíthetjük a gondviselő Istent? Egyrészt engedelmes munkálkodással. Másrészt, ha nem aggodalmaskodunk, harmadrészt a mások iránti gondoskodással, és végül dicsőítő imádsággal, mint a zsoltáros is. Következő pontunk egy talán különös megfogalmazás, amelyet így írtam, hogy a boldog Isten dicsérete. Erre nem nagyon szoktunk gondolni, és ezért szeretném ebből a zsoltárból különösképpen is kiemelni. Mert beszélünk Istenről, mint kegyelmesről, mint irgalmasról. Beszélünk Krisztus szenvedéséről a kereszt előtt és a kereszten. Beszélünk Krisztus feltámadásáról és győzelméről. De vajon ismerte közöttünk ez a kifejezés, a boldog Isten? A 31. versben ezt olvassuk. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében ezek a sorok állnak, ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely érám bizatott. Örüljön az Úr, vagy a boldog Isten evangéliuma? Azt mondja nekünk, hogy Isten boldog, és ez igazán evangélium ami számunkra, mert ez azt jelenti, hogy mi is boldogságra vagyunk teremtve. Hogyha Isten boldog, és az embert az ő képmására és hasonlatosságára teremtette, akkor bennünket is arra teremtett, hogy boldogok legyünk. Isten örül, örüljünk hát mi is Krisztusban és Krisztus által. Isten, Jézus Krisztus, a kereszténység nem valamiféle besavanyodott dolog. Isten boldog, és hogyha ő benne élő hitre jutottunk, akkor leszünk igazán boldogok mi is. A boldogság forrása Isten teremtő, gondviselő, megváltó és megszentelő munkája. Isten boldog, lehetünk mi is boldogok. Aztán tovább menve, ismét egy más gondolatra térve, tudják a testvérek, hogy gyülekezetünkben ma tartjuk az új kenyér ünnepét úrvacsorával, és ezért különösképpen is szeretnék kiemelni két verset, a 14. és 15. verset. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Dicsérjük tehát a kenyér gazdáját is. Az ige a gondviselés keretében említi a fizikai kenyér és bor szerepét életünkben. A kenyér és a bor is az Úr ajándéka. Ő gondoskodik táplálékunkról szűkebb és tágabb értelemben egyaránt, hiszen minden táplálékról ő gondoskodik. Hogyha rossz időjárás van, mennyire megérzi az ország mezőgazdasága, hogy elfagyott a termés, vagy jégeső verte el, de hogyha Isten gondoskodik arról, hogy minden szükséges táplálékunk meglegyen, akkor jól megy a dolgunk. De, mint a legfontosabb, külön is ki van emelve a kenyér. Nem véletlen, hogy a magyar nyelvben életnek nevezték a búzát, a gabonát. De amikor az ige kiemeli, hogy a kenyér pedig erősíti az ember szívét, akkor azért nem csak a fizikai kenyérre gondolhatunk. Már az Ószövetség beszél arról, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. És az Új Szövetségből már tudjuk, hogy Jézus a mennyei kenyér, és a benne való hit igazi tápláléka a szívnek. A kenyér pedig erősíti az ember szívét. Érthetjük ezt valóban szó szerint a Zsoltár tanításában, hogy a kenyér az ember belsejét megerősíti, hiszen táplálék, hiszen a sejteknek szüksége van a tápanyagra, a szénhidrátra. De mégis úgy gondolom, hogy amikor azt mondja a Zsoltáros, hogy a kenyér pedig erősíti az ember szívét, talán ő maga sem csak erre gondol, hanem a lelki kenyérre. Ahogyan Jézus mondja saját magáról, én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. Dicsérjük tehát azt az Istent, aki testi, lelki éhségünket egyaránt csillapítja, mint gondviselő és mint megváltó Isten. És így érkeztünk el az úrvacsorához, amely csodálatos módon bizonyos értelemben táplálék ugyan a testnek is, hiszen egy falat kenyér és egy kortnyi bor az, ami belénk kerül, de még inkább, leginkább a léleknek, ahogyan hitünket erősítést növeli. A megtört kenyér Jézus megtöretett testének jele. A kiöntött bor Jézus kiöntött vérének jele, ahogyan nagyon jól tudják ezt a testvérek. Az úrvacsorában, sőt, az új kenyér ünnepében is magasztalásunk középpontjában tehát, a teremtő és gondviselő Isten mellett az értünk kihalált, halt, de harmadnapon feltámadott Jézus Krisztus áll. Hála legyen neki kimondhatatlan ajándékaiért. Amen. Isten igére válaszként megkezdett 455. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Nagy vagy te, Isten! Urunk, valóban arra kérünk téged, hogy hadd legyen tele a szívünk a te dicsőítéseddel, magasztalásoddal. Hadd legyen tele a szívünk boldogsággal, mert te vagy a mi teremtő, fenntartó, gondviselő, megváltó és megszentelő Urunk. Hogyha benned élő hitre jutottunk, hogyha egyszülött fiad Jézus Krisztus megváltottai lehetünk, akkor szívünk megtelik hálával, örömmel, békességgel. Bármi legyen is kint, bármi vegye is körül az életünket, olyan békében, nyugalomban és biztonságban élhetünk, amit egy nem hívő ember még csak elképzelni sem tud. Ezért magasztalunk téged, magasztalunk azért, hogy ebben az esztendőben is megtermett a gabona, ebben az esztendőben is van új kenyér, de leginkább magasztalunk téged a mennyei kenyérért, az élet kenyérért, egyszülött fiadért. És köszönjük, Urunk, hogy hónapról hónapra táplálsz bennünket a látható evangéliummal is, az úrvacsorával, ahol a te egyszülött fiad megtört testével és kiontott vérével találkozhatunk hitáltal, amikor ezek jegyeit magunkhoz vesszük. Urunk, így kérünk téged, hogy áld meg a mai ünnepnapunkat, áld meg, Urunk, azokat is, akik az elmúlt héten ravatal mellett álltak meg, hogy megértsék, hogy szeressék azt az utat, amit te adsz eléjük, még akkor is, amikor baj van, nyomorúság, betegség, halál és gyász. Így adj nekik vigasztalást, és így köszönjük, Urunk, azt a testvérünket és feleségét, akik 50 esztendeje élnek boldog házasságban. Te áld meg a további élet éveiket is, és kérünk azokért a fiatalokért is, akik tegnap álltak meg az úrasztala előtt, hogy megkötött házasságukra a te áldásodat kérjék. Urunk, a te kezedbe tesszük a mi gyülekezetünk sorsát is. Légy velünk mindenben, vezess bennünket, add a te tanító szeretetedet és kegyelmedet, hogy egyre jobban megismerhessünk téged, és ugyanakkor ne csak elméletileg, hanem tevékenyen engedelmeskedve a te akaratodnak. Kérünk, Urunk, hogy így vezess bennünket minden napunkban, minden óránkban, amíg az örökké való célhoz, az örökké valósághoz meg nem érkezünk. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is, és ha kedvesek előtted, teljesítsd azokat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg testvérek a hirdetéseket.